Kegyelem néktek és békesség a mi Istenünktől és az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünket a 36-os számú énekkel kezdjük meg, a 36-os ének minden versét énekeljük. Ó, áldjuk most őt, az égi atyát!
Ó, áldjuk most őt, az égi király, hiszen ez a hang az ágyeken át. Te megtartom hajzsunk és oltalmazom, most nevedet dicsérünk, szent válaszom.
Ézsaiás könyvéből olvasok. Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztasság és virul, mint őszike. Virulva virul és örvendve újongva, a Libanon dicsősége adatott neki, Kármel és Sáron ékessége, meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét. Ezért erősítsétek a lankat kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Ímé Istenetek bosszúra jön, az Isten, aki megfizet, ő jő és megszabadít titeket. Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyílnak, akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben. És tóvá lesz a déli báb, és a szomjú föld vizek forrásává. A sakálok lakhén, ahol feküsznek, fű, nád és káka terem. És lesz ott ösvény és út, a szentség utának hivatik. Tisztátalan nem megy át rajta, hisz csak az övék az. Amen. Megkérem a gyülekezetet, aki teheti, borjunk le, és együttesen imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked ezért a mai szombatért. Köszönjük, hogy itt van a te jelenléted. Érezzük, hogy te meg akarsz áldani, és köszönjük, hogy te különös áldásokat készítettél igéden keresztül is hozzánk. Köszönjük a szolgálatokat, és kérünk szépen te áldjál meg mindent, hogy a te nevedet dicsőítse. Köszönjük, hogy örvendhetünk, mert a te igéddel meg akarsz vigasztalni, bátorítani akarsz, és a lankat kezeket akarod, hogy megerősödjenek, és a remegő térdek, hogy egyenesen álljanak, bízva benned. Köszönjük, hogy te ilyen ígéreteket adtál, és köszönjük, hogy ezekben kapaszkodhatunk. És köszönjük neked, hogy egész héten át vezettél és vigyáztál ránk. Köszönjük, hogy most imádkozhatunk, és az imádkozás lelkületét akarod bennünk táplálni. Imádkozunk a személyes bizonyságtevés munkacsoportjáért Hegyes Horváth Géza lelkész testvér vezetésével. Imádkozunk, Istenünk, hogy ez a munkacsoport is eléri a célját, amiért te elhívtad őket. Te adj nekik ötleteket, és te a te szent lelkeddel vezesd őket. Imádkozunk a pécsi
a Barcsi gyülekezet alapításért, Pető Imre lelkésztestvérért, valamint az Ozdi gyülekezetért, Bálint György lelkésztestvérekért. Imádkozunk Istenünk ezekért a gyülekezetekért, vezetőikért, hogy ezek a gyülekezet fény és világosság legyenek ott, ahol vannak. Imádkozunk Istenünk, hogy te áld meg misszió tevékenységeiket, de te áld meg a belmisszióikat is, hogy erős gyülekezetek legyenek, te benned bízva és te benned rád hagyatkozva éljenek. Imádkozunk nyugdíjas munkatársak közül saját Jánosnéért, Erzsikéért. Imádkozunk Istenünk az ő életéért, köszönjük, hogy te elhívtad őt, és te megerősíted nap mint nap őt. Nyugdíjas éveiben is te adsz erőt, egészséget, hogy tudjon téged szolgálni. Áld meg őt ezen túl is. Imádkozunk gyülekezetünkből Sinkó Gyuláért. Hálát adunk neked, hogy ő a mi gyülekezetünk tagja. Köszönjük, hogy élete rendbe jött. És köszönjük, hogy te benned akar megerősödni továbbra is. Te tudod az ő munkahelyi problémáit. Kérünk szépen, te áld meg, adj neki bölcsességet, adj neki szent lelked erejét, hogy tudjon világítani, és tudja a munkáját elvégezni, amit rá bíztál. Köszönjük Istenünk, hogy te megáldod az ő családját, és ott, ahol él, ahol dolgozik, ahol van, a te áldásod kísérheti, mert ezt szeretnénk. Imádkozunk Istenünk a beteg Bede Robiért. Te látod Istenünk, hogy őt különösen a betegség nagyon megtalálja, és különösen megpróbálja. Imádkozunk Istenünk, hogy megtalálja benned a vigasztalást, és nálad az erőt, hogy ezeket túl vészelje, és legyen tapasztalata te veled. Imádkozunk most, hogy te áld meg Dani bácsit, aki az igét hozta számunkra, te áldjál meg valamennyünket, akik hallgatjuk, és akik itt vagyunk, te áldjál meg, és adj odafigyelést, és add a te szent lelked erejét, hogy ő készítse szíveinket, hogy jó talaj legyen az ige befogadására. Köszönjük, hogy te azt akarod, hogy ne csak az ige hallgatói, hanem megtartói is lehessünk. Ebben segíts, kérünk, az Úr Jézus nevében. Amen.
Megkérem a gyülekezetet, hogy foglaljon helyet. Az adakozáshoz olvasom az igét. Mikor ezért felemeli Jézus a szemeit, és látta, hogy nagy sokaság jő hozzá, mondd a Filipnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Napjainkban is sok helyen tömegesen élnek olyan emberek, akiknek élelemre van szükségük, csak úgy, mint Jézus korában. És Jézus ma is ezt kérdezi. Honnan teremtsünk elő az eszközöket, amikkel kisegítjük a rászorulókat? Jézusnak ma is van egy terve úgy, mint akkor. Ő el tudja látni a sokasságot. Annak érdekében, hogy ezt megtegye, a mi segítségünkre is szüksége van. Azt gondolhatjuk, mint András, hogy két kis hal, meg öt kicsi árpakenyér még említésre sem méltó. Talán, amit ma elhoztál, jelentéktelennek tűnik ahhoz képest, hogy mennyi mindenre lenne szüksége a közösségünknek. Ebben a munkában azonban nem vagyunk egyedül, és az Istennek szánt ajándékaink nem feleslegesek, nem jelentéktelenek. A mi részünk, hogy odaadjuk Istennek, amit elhoztuk, és bízzunk abban, hogy majd ő megsokszorozza és megáldja egy nagyon különleges módon, mint akkor régen. Nem csak, hogy elég lesz, hanem még rengeteg marad is. Ezért szóljon így a felhívás, hozzuk el ma tizedünket és adományainkat Istennek, és figyeljük meg, hogyan fogja megáldani őket. Legyen a mi imánk, köszönjük neked, Istenünk, hogy olyan sokszor megáldottál minket különleges módon. Gyakran nem is fogjuk fel, hogy a te különleges érintésed hozza ezeket az áldásokat. Áld meg a hatalmasan a mai adományunkat is. Hadd töltse be célját a te akaratod szerint. Amen.
Tökbe kapuin hála adása, tornácai vagy dicséretekkel, menjetek be kapuin hála adása, tornácai vagy dicséretekkel, mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mind örökre, mert jó az Úr örökké való.
igét a 66-os Zsoltárból olvasom. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem mondta meg tőlem. Átkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Hálával telt szívvel hagyjuk meg fejünket szent széned előtt. Hálával köszönjük meg neked, hogy elhordoztál bennünket, megtartottál mind a mai napig. Hálával köszönjük meg azt is, hogy mindenkor gondoskodsz rólunk. Gondoskodtál az elmúlt héten is. Megköszönjük áldásaidat, megköszönjük a bölcsességet is, hogy felismertük áldásaidat, és azokat elvettük tőled. Hálával tesszük szent színed elé adományainkat, tizedeinket, és a te kegyelmedet kérjük, hogy tartsd meg ezeken. Tartsd meg rajtunk a te kegyelmedet a továbbiakban is, és megköszönjük Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amen. Amen.
Foglaljunk helyet. Most gyerektörténetet hallgatunk meg Viktortól, utána pedig egy énekszolgálat, meg egy versszolgálat következik.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nincs még tél. Reméljük, hogy azért lesz hó az idén. Tudom, sokan nem szeretjük, én mondjuk igen. Főleg, ha sok. A történet az arról szól, hogy a felelősségvállalás, és hogy miért kapcsolódik ez a térhez és a hóhoz. Egy alkalommal fiúknak egy csapata hógolyózott. Laci is közöttük volt. És hát mi történt? Hógolyózás közben kitalálták azt, hogy egy férfinak az ablakát bedobják. És hát valahogy ez úgy sikerült ez a dobálózás, hogy betört ez az ablak. És hát Laci volt a bűnös. Természetesen a többi fiú az elszaladt. Laci viszont miután, bár szeretett néha egy kicsit kintalan lenni, de alapvetően keresztény gyermek volt, és alapvetően Krisztus követő volt a családja, és ő is. A férfi, aki természetesen észrevette ezt a dolgot, kijött és elkezdett méltatlankodni és kiabálni Lacival. Hozzá kell tenni azt is, hogy a gyermekek, a többi társai azt mondták Lacinak, hogy hát miért nem szaladsz el? És azt mondta Laci, hogy hát én dobtam be ezt az ablakot, nekem vállalni kell a felelősséget. A többiek pedig azt mondták, hogy hát nem bolond vagy te. Most a férfi természetesen elkezdett perelni Lacival, és azt mondta, hogy egy kisfiam, hát azért ez mégsem. Mégis ez milyen dolog ez? Laci azt mondta, hogy igen, ő ezt vállalja a felelősséget, és ő hajlandó dolgozni azért, hogy a kárt meg tudja téríteni. Pénze nincs, a családjának sincs, de ő kész minden héten dolgozni. És azt mondta ez a férfi, hogy hát fiam, ez azért ez egy dicséretes dolog. Hogy felmered vállalni, hogy amit tettél, az rossz, és nem csak felvállalod, hanem teszel azért, hogy a kár megtérüljön. És Laci azt mondta, hogy igen, én az Úr Jézusnak vagyok a követője, és én ezért nem szeretnék elfutni a felelősség alól. És nem szeretném azt, hogyha szégyen lenne a családon, és miután anyukámnak nincs pénze, ezért én megdolgozom azért, hogy az ön kára az megtérüljön. Én azt hiszem, hogy tanulhatunk ebből mindannyian, hiszen a mai kor az arról szól, hogy nem szeretünk felelősséget vállalni. Nem szeretjük vállalni a tetteinknek a következményeit, és sajnos nem csak a fiatalokra jellemző, akikre mi oly sokszor mondjuk, hogy hát igen, nem szeretik ezt, hanem ránk is. Az Isten adjon erőt és kegyelmet abban, hogy ebben tudjunk változni, tudjunk fejlődni, és felelősséget tudjunk vállalni az Isten előtt, felelősséget tudjunk válni önmagunk előtt, és egymás előtt mindazért, amit teszünk, mert ezáltal többek és jobb emberek leszünk, és az Isten azért teremtett bennünket, hogy jobb emberekre váljunk, és nem pedig azért, hogy gyenge emberek legyünk, úgyhogy Isten adjon ebben egy kegyelmet.
Amen. Az Úrat dicsérjük, és áldjuk szent nevét, mert teremtő és alkotó.
A Jézus vére folytott fent a keresztfán, áldozatáért áldunk téged, jó Atyánk, légy áldva hát, mert szent fiadat feláldoztad Golgotán.
Gizella, ne félj csak hív. Ember, ne félj, ha bűnöd bús homályán áttörnek hozzád égi szózatok. Isten keres, az ő szava csendül. Te néked is szól, az meg kell hallanod. Isten keres, mert szívedet akarja, mert fáj neki a te sok régi sebed. Ember, borulj le hittel a keresztnél, hogy felemeljen áldott mestered. Ne félj, csak higgy, oly biztató ez szó, napsugár gyanánt szerte áradó, mindent betölt, mindent életre serkent. Hirdetni mélységét szegény a szó. Utadra hinti sugarának árját, s meggyógyít, bár te magad sem hívéd. Ember, halld meg, ez Isten szerelme, ki száz bűnödben is tiéd, tiéd. Csendesülj le, hogyha kétségek tépnek, az Úr temploma a csendes kebel. Szegény, üres szívekbe tér a Mester, hogy gazdagsággal ő árassza el. Vigaszt ne várja megfáradt világot. Hallod? Jöjjetek hozzám mind, kik megfáradtatok, s én megnyugosztak. Az égi hívás így szól, így tanít. Ó, a világ tünékeny gyönyörével elfordul, hogyha látja könnyedet. Míg újongnak, mosolyogva mind a szentek egy megtérő bűnös könnyei felett. Ember, ne félj, ha bűnöd bús homályán átölnek hozzád égi sugarak. Isten keres a kegyelem szavával. Készülj, imádkozz, alázd meg magad.
Szeretettel köszönjük kedves Dani bácsi közöttünk, Benkő Dániel nyugalmazott lelkipásztor köszönti a gyülekezetünk és kedves feleségedet. Az Úr legyen áldva, és legyen áldva a te szolgálatodon keresztül is. Amen.
Megkérlek, légy szíves, oda ülni, hogy szembe legyek veled. Szeretek mindenkit szembe látni. Akkor nem kell ide fordulnom, hanem szembe vagyok. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Hát csodálatos meghívásnak teszek most eleget. Viktor testvérem egyszer felhívott, hogy nem-e vállalnék itt Kőbányán egy szolgálatot. Egy pár héttel vagy hónappal is ezelőtt. Hát elég programdús volt a szolgálatom, a beosztásom, de úgy alakult, hogy ő mondott egy dátumot, mondtam, ez jó, talán jöhet. Aztán később kiderült, hogy mégsem jó az a nap, amit megbeszéltünk, és akkor visszahívtam, hogy tegyük át egy másik alkalomra, hogy nem lehetne egy héttel későbbre tenni, és így született meg ez a nap, és hát éppen jó is volt neki is. Nagyon köszönöm ezt a lehetőséget. Hát akik nem ismernek, itt már Micike bejelentette, hogy hívnak bennünket, tehát Benkő Dániel vagyok, kedves feleségem, Ironka néni, Iruska néni, ki hogy ismeri. És hát mit mondjak mi magamról? 83. éves vagyok, és 40 évet szolgáltam szolgálatban, és ma már 55 éves házasok vagyunk. Isten kegyelmére. Hát, hogy magunkról is valamit mondjak. A mai alkalommal a kegyelmet osztó Istenről szeretnék a kedves gyülekezettel együtt elmélkedni. Bizonyára nagyon sokszor olvasunk a Bibliából a kegyelemről, és valószínű, hogy nem mindig biztos, hogy mit értünk mi ez alatt a kegyelem alatt. Ezért azt szeretném, ha most közösen megbeszélnénk ezt a nagyon nagy horderejű bibliai igazságot, magát a szót is, hogy kegyelem. Ezért nyissuk meg a mi Bibliánkat, és lapozzuk fel Pál apostolnak a Titushoz írott levele, 2. fejezetében a 11. verset. Titushoz írott levél, 2. fejezet, 11. verset. Tehát Titus 2. levele, 2. fejezet, 11. verset. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. A felolvasott ige annyira mély értelmű, hogy érdemes megvizsgálni, hogy mi, illetve ki maga a kegyelmet hozó. Ezért arra gondoltam, hogy vegyük alapul a Szentírást, mert a Szentírás a kegyelem Isten üdvözítő kegyelméről beszél, ami Jézus Krisztusban jelent meg. A felolvasott ige annyira mély értelmű, hogy érdemes megvizsgálni, mi, illetve ki a kegyelem, amit mondtam. Egy társaságban egyszer arról beszélgettek, összejöttek többen, hogy megvizsgálják ezt a kérdést, hogy mi is a kegyelem. Végül abban állapodtak meg, hogy a kegyelem mindent adott az emberiség számára. És ez igaz. A kegyelem valóban mindent adott az emberiség számára. De ez annyira nem egyértelmű, mert feljegyeztem itt magamnak, hogy ez egy bizonytalan válasz, mert annyira határozatlan. Tehát nem határozza meg, hogy mi a kegyelem. Az, hogy minden, hát ez egy határozatlan fogalom, igaz? Tehát éppen ezért azt szeretném, ha mi most itt közösen átbeszélnénk és megfogalmaznánk, hogy végül is mit is jelent maga ez a szó, hogy kegyelem. Mivel a Bibliában leggyakrabban előfordul ez a szó, hogy kegyelem, ezért nézzük először azt, hogy mit is jelent, tehát mondtam ez a szó. Ha tartalmilag nézzük a jelentését, azt találjuk, hogy a kegyelem Isten olyan magatartása, amit pusztán szeretetből gyakorol, olyan valakikkel szemben, akik azt egyáltalán nem érdemlik meg. Tehát ez egy kicsit meglepő lesz. Éppen ezért néhány példát szeretnék felidézni. Vegyük először azt, hogy Isten nem tartozott ennek az elveszett világnak egyáltalán magával, Jézus Krisztussal. Vagy úgy gondoljuk, hogy igen? Annyira bűnös volt ez a világ, hogy Isten a maga részéről azt mondhatta volna, nem tartozok ennek a világnak. Az, hogy mégis ott elküldte az ő egyszülött fiát, és odaadta a halálba, azért, hogyha valaki hisz ő benne, örök élete legyen, el ne vesszen, ez a legnagyobb kegyelem. Aztán azzal sem tartozik Isten, hogy valakinek az imáját meghallgassa. Hogy ő erre mégis ígéretet tett az embernek, hatalmas kegyelem, nem? Hát gondoljatok csak bele. Felemeljük szavunkat Istenhez, és egyszer csak azt tapasztaljuk, hogy imánk meghallgatásra talált. Hány és hány olyan ima hangzott már el az örökkévaló Isten felé, ami később bizonyította, hogy Isten valóban meghallgatta az imádságunkat. Bizonyára nagyon sok példát tudnátok elmondani ilyet. El tudnátok mondani, hogy hány beteg testvérünkön, embertársainkért, szeretteinkért imádkoztunk. És egyszer csak jött a válasz. Isten megerősítette, meggyógyította, életre keltette. Aztán senkinek nem tartozik Isten az üdvösséggel. Lehet, hogy itt közületek van, aki megbotránkozik, hogy hogy merek én egyáltalán ilyet mondani. De megpróbálom megmagyarázni. Senki sem várhatja el méltán az Úrtól, hogy őt üdvözítse. Van erre jogunk? Egyáltalán? Elvárhatjuk Istentől, hogy minket Isten személyesen üdvözítse. Ha valaki esetleg ezt így gondolná, akkor egy kicsit befelé kell fordulnunk, és meg kell vizsgálni saját magunkat. Hogy valóban megérdemelném azt, hogy engem Isten üdvözítsen? Egyáltalán azt, hogy örök életet adjon. És ha mégis ez történik velünk, akkor csak kegyelem által történik. Mert ez csak kegyelemből teszi meg Isten mindnyájunkkal szemben. Ugye ez mennyire igaz? Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelében olvassuk, ha valaki ki akarja keresni, a második fejezet, 8. versében, tehát Efézus beliekhez írott levél, második fejezet, 8. versében, mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Tehát semmit nem tehetünk azért, hogy mi Isten kegyelmében részesülünk. A felolvasott ige olyan értékes kincs számunkra, tehát ez az, hogy kegyelemből tartatunk meg, amit annyira kell őriznünk, mint a legdrágább kincsünket. Mert ha ezt elveszítjük, az üdvösségünket, az örök életünket veszítjük el. Aztán Isten kegyelmének tulajdonítható az is, hogy a bűn eredeti romlása nem vált teljessé ebben a világban. Gondoljátok csak meg, ha nincs kegyelem, milyen világ lett volna? Így is milyen borzasztó világban élünk. A gonoszság most is tombol, és látjuk az emberi erőszakosságot, és így tovább sorolhatnánk. De Isten végtelen kegyelme az, hogy nem vált teljessé, mert Isten kegyelme védi ezt a világot a bűn pusztító hatalmával szemben. Mert ez nem így lenne, arról még beszélni is borzasztó volna. Mindez a kegyelem azért van, hogy Isten elvégezhesse az ő megváltó kegyelmi munkáját. Aztán Isten szükebb értelembe vett kegyelmi munkája az is, tehát hozzuk közelebb egy kicsit ezt a kérdést magunkhoz, amit a bűnös emberért értünk, emberekért tett, hogy a bűntől és a haláltól megmentett, és számunkra örök életet, üdvösséget biztosított. Nagy kegyelem. Számunkra biztosította Isten az üdvösséget, az örök életet. Isten üdvözítő kegyelme az is, hogy felhozza az ő napját úgy a gonoszokra, mint az igazakra. Isten üdvözítő kegyelme az is, hogy ma is itt lehetünk ebben a gyülekezetben, és hallhatjuk Isten üdvözítő kegyelmét, üzenetét. Istennek ez a kegyelmi munkája egyetlen egy névben foglalható össze. Annak a nevében, akiben ez az üdvözítő kegyelem nyilvánvalóvá lett, Jézus Krisztusban. Alapigényben azt olvastuk, hogy ez az üdvözítő kegyelem minden embernek megjelen. Úgy így kezdődött. Minden ember számára megjelent. Kivétel nélkül minden ember számára megjelent Isten üdvözítő kegyelme. Hát nem egy csodálatos dolog? Képzeljétek a betegnek, az egészségesnek, a gazdagnak, a szegénynek, a legelvetemültebb embernek, minden embernek, a leggonoszabb embernek számára is megjelent Isten üdvözítő kegyelme. Mert az ige arról beszél, megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Tehát nincs olyan gonosz, nincs olyan elvetemült ember, akiért meg nem jelent volna Isten üdvözítő kegyelme. Csak egy példát szeretnék ezzel kapcsolatosan elmondani. Bizonyára valamennyien jól ismeritek Zákeusnak a történetét, ugye? Ismeri mindenki Zákeus történetét? Ismerős? Ki volt ez a Zákeus? Ez egy vámszedő ember volt. Köztudott volt, hogy a vámszedő embereket nem szerették egyáltalán. Megvetett, utált volt az emberek között. És egyszer ez a Zákeus azt hallja, hogy Jézus Krisztus Jerikón keresztül utazik. És hallott már magáról Jézus Krisztusról, de szerette volna őt személyesen is látni. Nagy dolog, ha egyszer valaki eljut már odáig, hogy nem csak hallani akar Jézus Krisztusról, hanem személyesen is szeretne vele találkozni. Szeretnénk mi személyesen is találkozni Jézus Krisztussal? Képzeljétek el, ez a kicsi ember, ez a Zákeus szeretett volna találkozni Jézus Krisztussal. És mit tett ezért? Tudta, hogy hatalmas tömeg követi Jézus Krisztust, előre szaladt, és felmászott egy eper fügefára. És ott a bokrok között megbújva leste, mert tudta, hogy a tömeg nem szívesen látja őt. És megy a tömeg, Jézus Krisztus odaér, megáll, és mit mond Zákeusnak? Zákeus hamar szállj le, mert és ezen van a hangsúly, mert ma a te házadban fogok megszállni. Álljunk meg egy kicsit. Képzeljük magunk elé ezt a helyzetet. Amikor a tömeg meghallotta, hogy Jézus Krisztus ezt mondja Zákeusnak, egy ilyen megvetett embernek, el tudjuk képzelni, micsoda morajlás történt? Hát egy ilyen megvetett elvetemült emberhez akar Jézus Krisztus bemenni, és nála akar megszállni. Nem ismerünk magunkra? Vajon nem ugyanígy tettünk volna, meg teszünk naponta talán mi is, hogyha egy olyan emberről hallunk, hogy egy megtért vagy, vagy Krisztushoz közeledik, hogy szeretné látni. Ó, az, hát az az ember. Csodálatos példát adott ebben nekünk maga Jézus Krisztus. Tehát ezt a példázatot csak azért mondtam el, hogy lássuk, hogy nincs olyan elvetemült ember, akiért nem jelent volna meg Isten üdvözítő kegyelme. És a történetnek csodálatos folytatása van. Zákeus végtelen örülött ennek a találkozásnak. És amikor az Úr Jézus bejött az ő házába, mit mondott az Úr Jézusnak? Minden vagyonomnak, nem ismerős a szöveg? Felét mit csinálod? Visszaadom azoknak, akiktől valamilyen patvarkodással elvettem. És így tovább. És ami a nagy hangsúly ebben, mit válaszol Jézus Krisztus ennek az embernek?
Ma lett üdvössége
ennek a háznak. Ha mi személyesen akarunk találkozni magával Jézus Krisztussal, meg kell hívnunk a saját házunkba. Beszélnünk kell vele. Mert csak akkor tudunk kapcsolatot teremteni magával Jézus Krisztussal, ha otthon a csendes kamránkban, szobánkban találkozunk magával Jézus Krisztussal, és ott bemutatkozunk neki. És elmondjuk mindazt, ami terhel bennünket, elmondjuk neki, hogy kik vagyunk. Elmondjuk, hogy mennyi bűn terhel bennünket, és szeretnénk szabadulni, szeretnénk a beköltözni, ne csak a hajlékunkba, hanem a szívünkbe is. És akkor nekünk is szól ez az üzenet. Ma lett üdvössége ennek a háznak és ennek az embernek. De ez a kegyelem, amely Isten üdvözítő kegyelmével teljes, valamire tanít bennünket. Nehogy azt gondoljuk, hogy csak ennyiből áll. Ez a kegyelem tanít is bennünket. Mégpedig arra, amit a további ige versekben olvasunk, az alapigényhez lapozzunk vissza, a Tituszhoz írott levél második fejezetéhez, és ott most olvassuk a 12. verset és a 13. verset. Úgy olvastuk, tehát mondjuk el a 11. verset, megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és most olvassuk, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését. Hadd kérdezzem meg, van itt a gyülekezetben olyan testvér, aki nem várja az Úr Jézust? Mindnyájan várjuk?
Igen.
Kivétel nélkül mindenki? Hát akkor itt van előttünk a feladat. Alapigényben tehát azt olvastuk, hogy megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ez igaz, mert ez igaz, de mi azáltal részesülhetünk benne, ha most már a magunk részéről megtagadjuk a hitetlenséget, megállok, mondhatná valaki, hát Dániel testé, mi hívő emberek vagyunk valamennyien, hát hogy beszélhetsz te egyáltalán arról, hogy hitetlenek vagyunk, hogy nekünk meg kell tagadni a hitetlenséget. Nem mondhatnátok? Ugye lehet? Nyugodtan mondjátok. Világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen élnünk a világban. Mert ha ez nem így történik, nem sok közünk van a kegyelemhez, amely megjelent minden embernek. És most próbáljuk azért ezt részletében is megbeszélni. Hogy is értsük ezt egyáltalán? Az a szó tehát, hogy arra tanít minket, eredeti fordítás szerint azt jelenti, hogy arra kötelez, vagyis elkötelez bennünket Istennel. Hogy Isten ezáltal egy csodálatos belső átalakulást tudjon vinni a mi életünkbe. És most nézzük tovább. Megtakadván tehát úgy olvastuk a hitetlenséget. Helyesebben ez azt jelenti, hogy az istentelenséget. Hát ez már azért sok, ugye? Amikor arról beszélünk, hát mi istentelen emberek vagyunk, adventisták, hívő emberek. Az igen mégis arról beszél itt, hogy megtakadván az istentelenséget. Miért mondjuk ezt? Próbáljátok elmondani. Valóban így van, hogy mi istentelen emberek vagyunk. Hát ez egy kegyetlen dolog, amit én most nektek mondok, nem? De ha megvizsgáljuk ezt a kérdést, akkor mindjárt rá fogunk jönni, hogy itt valami el van rejtve. A jelentése azt jelenti, hogy megtagadván a hitetlenséget, vagyis, és ezen van a hangsúly, és szeretném kihangsúlyozni, az Isten nélküliséget. Mit jelent ez a gyakorlatban? Már megint mondhatnátok, hát ez borzasztó, Dániel, hát tesó, hogy te ilyenekről beszélsz. Mi az, hogy Isten nélküliség? Ez a gyakorlati életünkben azt jelenti, hogy életünk nagy részét Isten jelenlétének a figyelembe vétele nélkül élünk le. Érthető ez itt? Isten jelenléte figyelembe vétele nélkül élünk le. Hogy egy kicsit közelebb hozzuk ezt a kérdést. Felkelünk reggel, legjobb esetben megmosakszunk, felöltözünk, és imádkozunk. Kérjük a Jóistent, hogy Uram, áld meg ezt a napot mindnyájunk számára, vezess bennünket, te tanácsolj, te vezess, és segíts abban a munkában, amit szeretnénk ezen napon elvégezni. És elindulunk, elmegyünk dolgozni. Már akik dolgoznak. Az egész nap azzal telik el, hogy mit kell csinálnom. Belemerülök a munkámba. Belemerülök abban, amit meg kell tennem, amit követelnek tőlem, amire köteleznek engem. Figyeljétek csak meg! Az egész nap Isten figyelembe vétele nélkül tölik el az életet. Legjobb esetben este hazamegyünk, és akkor már fáradtan csak annyit mondok, ó Uram, köszönöm, hogy megtartottál és erőt adtál a napi munkámhoz, és már olyan álmos vagyok, hogy lecsukom a szememet, és már el is aludtam. Hogy nem így történik? Nem mertek megnyilatkozni? Nem így történik az életünkben? Ugye, hogy mennyire így történik? Na, nézzük tovább ezt a kérdést. Aztán így olvastuk, hogy megtagadván a világi kívánságokat, ugye a szövegben, így olvastuk. Sok mindent hallottam erről a kinyilatkoztatásról, a Bibliának erről a kinyilatkoztatásáról. A 40 éves szolgálatom alatt számtalanszor felvetődött ez a kérdés, mit is jelent maga a világ? Maga az a szó, hogy megtagadván a világi kívánságokat. Sokakkal beszéltem, hát én már nem járok moziba, már nem járok szórakozni, már nem megyek ide, meg nem megyek oda. Hát én már megtagadtam a világot. Szép eredmény, nem? Gondolom, hogy ti is elmondanátok. Ha most megkérdeznék tőletek, hogy ti mit gondoltok arról, hogy megtagadni van a világi kívánságokat? Tudnátok ugye válaszolni? Mindenki tudna. Hogy én már ezt nem teszem, én már azt nem teszem. Tehát én már egy szent ember vagyok. Én már így, ahogy vagyok, megyek az üdvösségre, mert én jó adventista vagyok. Tizedet fizetek, stb. 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 Csak hogy amikor arról beszélünk, hogy megtagadván a világi kívánságokat, egy kicsit mélyebbre gondol az ige. És hogy mire gondol, mindnyájan tudjuk, hogy minden ember egy külön világ. Nem tudom, tudjátok ezt? Hogy ahány ember, annyi világ. Tehát mindnyájan egy külön világ vagyunk. És mindnyájunknak megvan a magunk alkotta világunk. Neked is, neki is, nekem is, mindnyájunknak. És nekünk ezt a világot kell megtagadni. A nagy ént. Azt a nagy ént, amit mi felépítettünk, a magunk világát. Mert mindnyájan egy magas pozícióra tettük a mi életünket. Én, a nagy én, ott ül egy trónon, nem? És mindig az történik, amit én akarok. Mert az én diktál. És az Úr Jézus azt mondja, lapozzuk fel megint itt egy nagyon komoly bibliai igazságot. Lukács evangélium a 9. fejezet 23. versében. Lukács 9.23-ban. Azt mondja az Úr Jézus. Mondja vala pedig mindeneknek, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Mi ez a kereszt? Gondolkodtatok felette? Mi ez a kereszt? Maga az Úr Jézus is hordozta ezt a keresztet. Egész életében hordozta ezt a keresztet. És mi is hordozzuk ezt a keresztet. Ez az önmegtagadásnak a keresztje. Jézus Krisztus is csak azért tudott győzni a bűn felett, mert hordozta egész életén át az önmegtagadásnak a keresztjét. Nem egy könnyű dolog. Nem könnyű dolog megtagadni önmagunkat. Nem könnyű az énünket odavinni a keresztre és megfeszíteni. Mert az én olyan hatalmas erő, Pál apostol beszél róla a római levélben, hogy még a törvény is kevés volt ahhoz, hogy ezt a nagy ént megfeszítse. Nagyon sok ember azt gondolja, hát mi adventisták, törvénytisztelő emberek vagyunk, mi jól ismerjük a törvényt, mi már tökéletes emberek vagyunk. De drágám, a törvény nem üdvözít. A törvény vádol. A törvény előre mutat. A törvény arra mutat, amit előzőleg olvastunk, hogy megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és hogy kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőlünk van, hanem Isten külön ajándéka. Nézzük tovább az igét. Aztán így olvastuk tovább az igében, hogy mértékletesen élünk a jelen való világban. Mértékletességről is én már olyan sok szépet és jót hallottam, hogy ezt nem, meg azt nem, meg mit tudom én. Nem tudom, ha titeket megkérdeznélek, hogy mit mondanátok, de én már hallottam olyat, elárulom nektek, hogy azt mondta, nem is egy testvér. Hát a mértékletesség az, hogyha a feleségem főz egy turós csúszát, amit én nagyon szeretek, hogy abból nem szedek kétszer. Megtartóztatom magamat. Nem fogok duplán enni ebből a jó turós csúszából. Itt viszont arról beszél az ige. Azt jelenti, ami rokon gondolat az önmegtagadásnak, hogy minden felismert bűntől Krisztus által megtisztulva éljünk a jelen való világban. Ezt jelenti. Aztán még azt olvastuk, hogy igazán éljünk a jelen való világban. Ugye ez is ott van még az igében. Hát igazán élni a jelen való világban, vagy egyáltalán ebben a gonosz világban. Hát nem tudom, ti hogy ismeritek az embereket. Hány igaz embert ismertek ebben a jelen való világban? Tessék?
Sokat.
Sokat?
Az igaz ember hitből.
Hát, te boldog ember vagy. Én nem, ezt nem merném azért ennyire kijelenteni. Megmondom azt is, hogy miért. Megint csak lakozzunk fel egy Biblia szöveget, Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levelét. Pál apostolnak Timóteushoz írott második levele. Második fejezet, 19. versét. Megvan mindenkinek? Mert lényeges, hogy meglegyen. Tehát Pál apostolnak Timóteushoz írott második levele, második fejezet, 19. verse. Mit olvasunk itt? Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, amelynek pecsétje ez. Ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól mindaz, aki a Krisztus nevét vallja. Ismeri az Úr az övéit. Amikor erről beszél az Úr, hogy megáll az Istennek erős fundamentuma, akkor az ő egyházáról beszél. Az egyházról, mert ez a fundamentuma. És ezt a fundamentumot Jézus Krisztus tökéletesen ismeri. És azt mondja, hogy ez a fundamentum az, amelynek pecsétje ez, hogy álljon el a hamisságtól mindaz, aki a Krisztus nevét vallja. Nem tudom. Akkor most megkérdezem Csabát, hogy melyik ez az egyház? Kérdezlek titeket. Az adventista egyház? A baptista egyház? Vagy melyik egyház ez, amikor erről beszél itt az ige? Mert ismeri az Úr az övéit. Megáll az Istennek erős fundamentuma. És tudjátok, melyik ez az egyház? Azt olvasjuk itt a további versekben, hogy maga Jézus Krisztus megtisztít bennünket minden hamisságtól, és készít magának egy kivált képen való népet, jó cselekedetek igyekezik. És ez az ő egyháza. És egy kicsit térjünk vissza ez a gondolathoz. Mert ugye azt a kérdést tettem fel, hogy ismerünk-e igaz embert. Van-e olyan ember, akiben nincs hamisság? Minden emberben ott van, ahogy mondani szokták, a kis ördög. Mert drágám, nem az a bűn, amit elkövet valaki, és az nyilvánvalóvá lesz, hanem a bűn itt van bent. Mert a bűn, amit megtett, az már innet indult ki. És az már nem igaz, az már hamis. És ahányszor csak elkövetünk bármilyen hamisságot, bármilyen bűnt az életben, az mind hamisság. Ez már nem egyezik meg Isten akaratát. Azzal szeretném zárni a eddigi elmélkedésünket, hogy ezek a gondolatok azt jelentik, hogy a körülöttünk élő emberek javára nem egy elképzelt világban, hanem ott, ahol vagyunk, azon a helyen, ahol élünk, ahol dolgozunk, ahol emberekkel foglalkozunk, ott, ahol nagy szükség van arra, hogy valaki igazán és szentül éljen a jelen való világban. Erre van szükség. Én mutassam be ezt az életet, hogy igazán és szentül éljük a jelen való világban. Igaz emberként éljük a társadalomban, a munkahelyen, a családomban, a szomszédomban, és így tovább, és így tovább. És végezetül azt olvastuk, hogy szentül éljünk a jelen való világban. Kik a szentek, drágáim, akiket a pápa szenté avat?
Isten számára félretett emberek.
Azok a szentek, akik elkötelezték magukat Isten oldalán. Akik úgy élnek, hogy mindenben Isten magasztalják, dicsőítik, mert ez a szentségnek a jele. Szentül igazán a jelen való világban. Adja a jó Isten, hogy ezek az elhangzott gondolatok csodálatos gyümölcsöt teremjenek mindnyájunk életében, Isten végtelen kegyelméből. Amen.
Isten tiszteletünket a 218-as énekkel fejezzük be. A 218-as éneknek ima előtt énekeljük a három versét, majd ima után a negyedik versét. Tehát 218.
Itt a szívem,
kegyelmes Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, a legdrágább névben, ami Urunk Jézus Krisztus nevében köszönjük meg néked ezt az alkalmat is, amikor ismét volt üzeneted ami számunkra, hogy megvizsgáljuk a mi eltelt életünket, hogy valóban fel tudjunk készülni arra a szent és nagy találkozásra, amikor majd számot kell tenni a mi eltelt életünkről. Jó Istenünk, arra kérünk, hogy áldott lelked által te vezess és te tanácsolj bennünket mindenkor, hogy valóban szentül igazán tölthessük életünk napjait. Hogy amikor majd oda kell állnunk a te dicső orcád elé, hogy számot tegyünk életünkről, úgy álljunk ott, mint választottaid, mint gyermekeid. Köszönjük, jó Istenünk, neked ezt az alkalmat. Köszönjük, hogy időzhettünk a te lábaidnál ma is. És köszönjük, jó Istenünk, hogy te továbbra is kitartott felettünk a te oltalmazó, gondviselő kegyelmedet. Kérünk, jó Istenünk, hogy áld meg ezt a kedves gyülekezetet. Építsed őket is a hitéletben, a kegyelemben, a szeretetben, hogy ők is fel tudjanak készülni arra nagy napra, amikor majd oda kell állnunk színed elé. Köszönjük, jó Istenünk, hogy meghallgatója vagy imánknak. Legyen áldva érte szent neved, most és mind örökké. Amen.
Meglát engem Jézus vére, minden bűntől megtisztít, és ellenkel becsétel, örökre felkészít.
A kegyelemnek Istene legyen és maradjon mindnyájunkkal továbbra is. Amen.
Amen.